mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fönntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Isten igéjét az Ószövetségből, Ezékiel próféta könyvéből olvasom, a 18. fejezetnek válogatott verseit. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja. Ezékiel próféta könyvének 18. fejezetéből a válogatott verseket olvasom, hallgassátok figyelemmel és nyitott alázatos szívvel. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogyan mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben. Mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. De ha a bűnös ember megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet törvény és igazság szerint él, akkor élni fog. Nem kell meghalnia. Azokat a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Azokért, az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ha pedig az igaz eltér az igazságtól és gonoszságot művel, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljen-e? Igaz tetteit, amelyeket azelőtt véghez vitt, elfelejtem. Hűtlenségért, amelyre vetemedett, és vétkéért, amelyet elkövetett, meg fog halni. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg! Hagyjátok el vétkeiteket, és akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újoljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr, térjetek hát meg, és éljetek. Istennek szent lelke tegyen, ami szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket, jertek testvéreink. Mindenható Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban, eléd járulunk mi is. Eléd járulunk úgy, mint ahogy vagyunk. Gyermekként, szülőként, apaként és fiúként, anyaként és leányként, te látod a mi életünket. Te látod a mi tetteinket, gondolatainkat, te látod a mi vétkeinket. Urunk, nem csak énekben énekeltük, hanem az imádság, a könyörgés szavaival is kimondjuk, bocsáss meg a mi bűneinket. És add, hogy megtérjen most a mi lelkünk hozzád. Hogy miként a madár a fészkére, úgy mi is visszataláljunk hozzád, életünk Urához, megváltójához, megmentőjéhez. Urunk, segíts meg bennünket, és irányíts most a mi szívünket, lelkünket, gondolatainkat az élet szavára, arra az útra, amelyen vissza tudunk menni hozzád, és arra a pontra, ahol tudunk veled találkozni. Urunk, kérünk téged, Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét olvasom testvéreim a Lukács evangéliumából, a Lukács evangéliumának a 15. fejezetéből, a 15. fejezetből, és annak is a 18-tól a 31-ig terjedő verseiből. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért helyünket elfoglalva hallgatjuk végig. Isten igéjét olvasom testvéreim a Lukács evangéliuma 15. fejezetéből, a 15. fejezetnek 11-től a 31-ig terjedő verseiből. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és telened, nem vagyok méltó arra, hogy fiamnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzám, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiamnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Kedves testvéreim! A mai napon a Biblia egyik legszebb példázatával foglalkozunk, a tékozló fiú történetével. Pontosabban annak az első részével, az első szereplőjével, a tékozló fiúval. Egy embernek volt két fia, mondja Jézus. És az első rész a kisebbik fiúról szól. Ott lépünk be a családnak a történetébe, amikor a kisebbik fiú megszólal. Nem tudjuk hány éves lehetett, de már felnőtt volt. Megszólal és ezt mondja, Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Nem keveset kér ez a fiú. Hiszen az apja vagyonának egy harmad részét kéri el. Ennyi a vagyon rá eső része. Mózes 5. könyvében olvassuk, annak kétszeres részt kell adnia mindenéből, mert férfi erejének első termése ő, őt illeti meg az elsőszülöttségi jog. Márpedig, ha az elsőszülött kétszeresét kapja, akkor marad az egyharmad a második szülöttnek. Tehát az első fiúi a kétharmad, a másodiké, a kisebbé az egyharmad. A vagyon egyharmad része. De nem akármilyen vagyon lehetett ez, testvéreim, hiszen egy olyan apáról van szó, akinek földjei voltak. Szántója, mezője volt. Hiszen onnan jött haza nagyobbik testvér. Akinek állatai voltak. Hiszen azok közül is, olvassuk, levágatta a hízott borjút, akit egy ünnepi, kiváló állatot választott ki, hogy egy ünnepi alkalomkor levágjon. Akinek szolgái voltak, akik állandóan mellette voltak, és parancsát teljesítették ennek az apának. És ennek béresei is voltak. És az aratás idején dolgoztak. Nem csak egy nagy gazdáról van szó, testvéreim, hanem ez egy úr. Mi ma úgy mondanánk, hogy egy nemes ember. Földje van, állatai vannak, szolgái vannak, és béreseket fogad fel, amikor sok munka van. És van aranya is, hiszen megtudjuk, amikor visszatér a fiú, hozzák az aranygyűrűt. Meg szép ruhái vannak. Ebből ad egyet majd a visszatérő fiúnak. Gazdag ember volt ez az apa, és amikor kimondja a fiú, add ki nekem a vagyon rám eső részét, akkor egy nagyon nagy vagyonról lehetett szó. Még ha egyharmadát kapta is meg ennek az egésznek. Testvéreim, igaz, a mai korban már előfordul, hogy egy-egy szülő ráíratja házát, lakását, gyermekére, sok mindent már élete folyamán odaad neki. De általában ma is szokás az, hogy a szülő elhalálozását követően kerül sor az örökösödési tárgyalásra. És ott osztozkodnak a testvérek a szülői örökségen. És ez így volt Jézus korában is. Sőt, ez szigorúan be volt tartva. Az apa halála után osztották szét a vagyont a gyermekek a mózesi törvény szerint. Azaz, amikor a kisebbik fiú kimondja ezt a mondatot, add ki nekem a vagyon rám eső részét, akkor ezzel azt is kimondja, nem válok én arra, hogy meghalj. számomra már most ad ki a vagyon rámeső részét. Nekem már most kell az örökség. Most már meghalt számomra már meghaltál. Az örökség kikérésével, kikövetelésével megszakítja a kapcsolatot az atyai házzal, azaz létrejön egy teljes elszakadás. Figyeljük meg, nem úgy megy el, hogy egy kis pénzre lenne szüksége, mint sok esetben a mai fiatalok, hogy dolgozni akarnak, szerencsét próbálnak, elmennek ebbe az irányba, vagy abba az irányba, de aztán hazajönnek, hogy találkozzanak a szülőkkel, hogy meglátogassák a családtagokat. Nem így megy el ez a fiú. Számára teljesen megszakad a kapcsolat, a vagyon kikért részével elmegy egy távoli vidékre. Megszakad a kapcsolat az apjával. Úgy él, úgy beszél, és úgy viselkedik, mintha az apja már meghalt volna. Milyen szomorú, amikor egy gyermek már így él, így beszél és így viselkedik, mintha az apja már meghalt volna. És van olyan, hogy még a temetésére sem jön haza. Messze vidékre megy, olvassuk, és úgy érzi, hogy most elindult az életbe. Hogy most ő él, az apja már meghalt. Idézőjelben. De amikor visszajön, amikor végül is az élet arra kényszerít, hogy visszajöjjön, akkor mit mond neki az apja? Ez az én fiam meghalt és feltámadott. Azaz valójában a fiú halt meg. És akkor, amikor kikérte a vagyon rá első részét, és elindult önálló úton, és akkor, amikor úgy gondolta, hogy az apja már meg is halhat, már meghalt számára, akkor nem az apa halt meg, hanem ő halt meg. Úgy viselkedett, mintha az apja halt volna meg, de valójában az apja mondja ki az igazságot, ő halt meg. Testvéreim, aki nincs az apai házban, aki eltávolodik az atyai háztól, mondjuk így konkrétan, aki nincs Isten közelében, aki eltávolodik az Istentől, és úgy él, mintha Isten nem élne, mintha nem lenne Isten, eltávolodik tőle távoli vidékre, az valójában meghal. Aki úgy érzi, hogy számára meghalt az Isten, nem foglalkozik se Istennel, se Jézussal, az lényegében él, de ő halt meg. Nem az Isten halt meg. Ezért mondja az apa, ez az én fiam meghalt. A Jelenések könyvében olvassuk, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Hányan vannak ilyenek? De miért mondja az apa ezt a fiának? Ez az én fiam meghalt és feltámadott. Azért, mert jól tudja. Ha valaki otthagyja az atyai házat, az meghal. És milyen ez a halál? Hát először is szép, gazdag, önálló és szabad életet ígérő életről van szó. Úgy látja ezt a kisebbik fiú is. Ez van beírva a szívébe. Önállóság, szabadság, vagyon, azt teszek, amit akarok. Sok minden be van írva a szívébe, csak egy valami nincs beírva. Az atya. Ő már számára meghalt. Azt olvassuk, hogy amikor kikérte a vagyon rá első részét, néhány nap múlva, pár nap telt el, összeszedte mindenét. összeszedett mindent. El tudjuk képzelni, mi minden lehetett ebben a mindenben. Mindent összeszedett. És elindult egy távoli vidékre. Úgy érezte, minden az övé. És ott az atyától távol ezt a mindent fokozatosan elveszítette. És azt olvassuk, hogy eltékozolt a vagyonát. Pontosabban a Lukács evangéliumában így fogalmaz az író. Elköltötte mindenét. Tehát amit otthon összeszedett mindent, és nagy reménységgel elindul az élet útján, azt az életnek ezen az útján, a halál útján elkölti, elfogy. Mindent, amire támaszkodott, pénz, vagyon, szabadság, függetlenség, önállóság, elfogyott. És a végén azt olvassuk, hogy elszegődik egy ottani lakoshoz, akinek szintén volt földje, és voltak állatai, de nem borjúi voltak, hanem disznói, és a zsidó ember számára a disznó az tisztátalan, és még ide is elszegődik, hogy kapjon valamit, de nem kapott semmit. És a végül azt olvassuk róla, hogy szeretett volna a disznók eledeléből is enni, de nem adott neki senki. Nem maradt neki senki, aki enni adott volna. És semmilyen nem volt, amiből tudott volna enni. Hát ez a teljes halál. Amikor nincs egy ember, aki egy pohár vizet adjon, vagy egy tál ételt adjon. Senki nincs a világon, aki ezt megtegye velem. Én pedig nem tudok magamnak biztosítani. Akár betegségem, akár szegénységem miatt. Amikor senkim nincs. És ezt mondja a Biblia halálnak. Amikor olyan helyzetbe jut, hogy semmilyen nincs, mert elfogyott, és senkilyen nincs, mert nincs. És amikor már nincs semmi, és amikor már nincs senki, ez a halál. Semmi és senki. Ebbe jutott az atyai ház nélkül ez a fiú. És erre mondja ki az apa, meghalt. Kedves testvéreim, a bűn nem bűnként jelentkezik. A bűn nem egy sötét, fekete, rossz kinézetű formában jelentkezik. A bűn mindig beöltözik. Beöltözött az első emberpár életében is. Mit mond Éva? Az minden élők anyja. Jó volna enni arról a fáról. Csábítja a szemet. Kívánatos az a fa. Okossá tesz. Minden volt ott. Jó volna enni a fáról, csábítja a szemet, kívánatos, okossá tesz, csak már az Isten szavát felejtette el. Csak már az tölődött ki a szívéből abban a pillanatban, és elindul, és kinyújtja a kezét. És ennek a fiúnak, ennek a kisebbik fiúnak is sok minden szépen meg volt tervezve az életében, csak végül is odajutott, hogy nem lett senkije, és nem lett semmije. Testvérem, ha levágjuk magunkat Istenről, Isten igéjéről, Jézus Krisztusról, ez az út egyenesen a semmibe és a senkibe vezet. Ez pedig a halál. És mondhatjuk ezt a közösségének is. Ha levágja magát Európa a keresztény gyökereiről, ez az út nem vezet máshova, csak semmibe. Ha levágja magát egy közösség arról, hogy Isten megváltás, kereszténység, ez az út a senki földjére vezet. És ha mi is leválunk erről, megtapasztaljuk, milyen üresség a semmi és senki. Kedves testvéreim, íme a tékozló fiú a Biblia legszebb történetének első része. De mégsem így fejeződik be ez a történet. Nem a senkivel és a semmivel, hanem egy emlékkel. Az a fiú visszaemlékezett. Visszaemlékezett az atyai házra, az atyai hajlékra. Visszaemlékezett a béresekre. Talán eszébe jutott, hogy a béresek esznek az apa megterített asztalánál, amikor dolgoztak. És ez a gondolat megfordítja az életét. Hol vannak olyan sokan ma is, akik bíznak az önállóságukba, függetlenségükbe, a vagyonba, a szabadságba, a pénzbe, és közben pedig a semmi és senki útján haladnak. Imádkozzunk azért, hogy találkozzanak egy ilyen belső gondolattal, ahol az atyai ház remészkeznek, ahol Istenre fordítják a figyelmüket, és talán nem kell eljutni a disznóvájúig. De a tékozló fiú története a mi történetünk is. Mi is valahonnan elindultunk, mélybe jutottunk, de ismét Istenre találtunk. Hálát adunk ezért, az atyai házért, az atyai hajlékért, a visszafogadásért. Ámen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te szabadságot adtál. Ez egyik nagy ajándék a szeretetnek, hogy tiszteli a másik szabadságát. Mint ahogy ez az apa is szabadságot adott a kisebbik fiúnak is. Nincs megkötve a kezünk, nincsen gúzsba kötve a lábunk, és az ember szárnyal, és olyan sokan szárnyalnak most is. Köszönjük, hogy igédből megtanulhatjuk, ha nélküled szárnyalunk, a semmibe jutunk. Köszönjük Istenünk, hogy Jézus Krisztusban van az élet. Hogy ő tanított meg bennünket erre a rövid mondatra, én vagyok az élet. És köszönjük, hogy mi megtalálhattuk az életet, és ebben az életben gyönyörködhetünk. Köszönjük, hogy mi hazajöhettünk, és te vártál bennünket. Urunk, távoli vidékekről, lelkileg nagy távolságokból hozd haza a mai tékozló fiakat is, akik nem tudnak rólad, vagy nem ismernek téged, mert elfelejtettek. Hadd gondoljanak rád, és hadd találkozzanak veled gondolatukban, és hadd térjenek vissza. Add, hogy visszatérjen az élet forrásához, az atyai házhoz, sokak lelke. Imádkozunk Istenünk azokért, akik rászorulnak másokra, akiknek szükségük van a vízre, az ételre, akiket gondoznak, mert betegek, mert elesettek, mert megöregedtek. Imádkozunk ezekért a testvérekért is, és imádkozunk azokért is, akik gondoskodnak róluk. Eléd visszük, Urunk Istenünk, azokat, akik betegek, vagy akik lábadoznak, vagy akik kórházban vannak, vagy akik kórházból jöttek haza. Köszönjük a gyógyulást, és a gyógyulást tőled várjuk. Eléd visszük a gyászolókat. Az életben sok nehéz helyzettel küzdőket. Kérünk, segíts meg őket is. És kérünk téged, hadd legyen nagybetűvel beírva a szívünkbe, az Isten közelségében, az atyai házban van az élet számunkra is. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ismerjük az igének a tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.